A családfőt talán elásták valahol a dzsungelszerűen gondozatlan bozótosban, ahol liánok kúsznak az ég felé, folytogatva és örök árnyékba borítva a terméketlenné vált gyümölcsfákat, és a kibontott hajú özvegy oly féktelen szenvedéllyel táncol hajnalig, mintha nem lenne holnap. Mindez persze szimbolikus. Vagy mégsem. Önsorsrontás és élethazugságok széles skálája jelenik meg Rubin Eszter Árnyékkert című regényében. Fordulatos, nagyívű családregény ez, benne egy rendszerváltozás idején okosan meggazdagodó férfi és az őt liánként körbefonó asszonya, egy mágikus ház, sok érzelem, s az olvasónak számos lehetőség, hogy szembenézzen saját életével.
Ugye mindenki a saját valóságában él. Tehát, hogy mi a reális és mi a szürreális, ez igazából mindenki számára mást jelent, és sokszor kiderül, hogy ami a leginkább szürreális, az az igazság. Itt ebben a történetben a mágikus elemek azért kerültek be, mert egy idő után annyira sűrűvé és folytogatóvá vált a főszereplők házassága, a rengeteg nagyon szélsőséges érzelem, a szerelem, a gyűlölet és különböző más érzések, hogy annyira erőssé váltak, hogy ez volt az egyetlen lehetséges feloldása, úgy éreztem, hogy egy kicsit lélegzethez jussa az olvasó, illetve én is, és a szereplők is.
Nagyon sokszor megszólal a szereplőkben egy belső hang, vagy fognák menekülőre a dolgot. Szóval érzik, hogy valami mégsem 100%-os, és aztán valahogy fölülírja mindig az eszük, vagy a kényelem. Azt kérem, hogy kicsit beszéljünk Gyuriról és Liánról. Mi az, ami kezdett összetartja őket, mert olyan, mintha pont az lenne az ő kapcsolatuknak a megmérgezője is.
Hát még a kérdésed első felére visszatérve, mert itt a regény szereplői magukat zárják a saját börtönükben, mivel mindenki valahogyan az álmait kergeti, ez szerintem sokunkkal megtörténik életünk folyamán, hogy abban a zsákutcában futunk bele, hogy minél több energiát fektetünk akár egy párkapcsolatba vagy munkahelybe, nagyon nehéz belátni, hogy már régen ott kellett volna hagyni. Tehát minél több energiát fektetünk bele, annál nehezebb megszabadulni tőle, még akkor is, ha réges-régen nem működik. Itt az ő kapcsolatuknál ugye nagyon fiatalon ismerkednek meg. Az egyikük részéről, a lány részéről egy egyértelmű szeretet hiánya, hogy a családjában nincs elfogadva, és önmagát sem tudja megfogalmazni, és számára az első olyan visszajelzés, hogy ő fontos lehet. Úgyhogy ő ebbe a végletekig és minden áron kapaszkodik. A fiú részéről ugye a bezártság, a katonaság miatt, és egy nagyon erős hormonális késztetés, tehát ebben a pillanatban találkoznak, amin megszűnnek ezek a korlátok, amik elválasztják őket, a valóságos és a szürreális, vagy csak lelki korlátok is, tulajdonképpen azonnal kiderül, hogy nem illenek össze. De mind ez a dolog, ami erre rárakódik, az álmok, amiket meg akarnak valósítani, még ha másik nem is illik bele a képbe, de valahogyan ott van, és ez a nehézségi erő viszi magával végesten végig, végül évtizedekig a kapcsolatot, holott már az elején látszott, hogy ez semennyire nem fog működni.
Milyen érdekes és mennyire jellemző, hogy a külvilág számára ez egy jó házasság, vagy legalábbis egy sikeres pár van itt a szemünk előtt. Ugye a férfi, aki mindig előre néz, aki felelősségteljes, aki jól keres.
Ugye itt bejön ez a kognitív diszonancia redukciója, hogy megmagyarázzuk magunknak, hogy miért is nem baj, hogy ők nem működnek jól, mint férfi és nő, viszont gyönyörű gyerekeik születnek. Szóval egyre csak építkezik a realitásban, tehát házat épít, karriert épít, és társaságot épít, és valahogy nagyon elsikadnak a lelki dolgok, amik aztán nagyon erőteljes lelki defektusokban fognak megjelenni. Egyrészt ugye a férfinak a nagyon erős depressziójában, illetve amit ő így fogalmaz meg, vagy depresszióként érzékel, ahol a nő odaadóan ápolja, holott valójában ő mérgezi ezzel a bántalmazó kapcsolattal. Tehát mindig valamilyen módon belebetegszünk ezekbe a dolgokba, amiket nem ismerünk be magunknak, illetve később, aki az összes tünet hordozója lesz, és ezt jeleníti meg, aki már nem is ennek a kapcsolatnak a résztvevője, hanem a főszereplőnek a következő kapcsolata, aki az végül nem is lehet tudni, hogy valóságos személye vagy sem, de lényeg, hogy egy tünet együttes hordozójává válik, és mindezt a nagyon mérgező kapcsolatból táplálkoznak az ő betegségei.
Mi mindent próbál Gyuri, hogy kiszabaduljon? Mert olyan, mintha apatikus lenne bizonyos időszakokban, és aztán megtalál magának egy közösséget, egy másik nőt, a hitet, célokat, szóval hogy próbálkozik, és mindig elbukik. Miért?
A saját illúzióinak a fogja. Ő számára a fő cél az apaság, a nagy család. Ő mindenek fölé helyezte azt, hogy ő egy három gyerekes apa, tehát a gyermekeinek a totális biztonságot nyújtani. Ő ebben a szerepben tud kiteljesedni, és ebben benne van az is, hogy a gyermekei édesanyjának is mindent nyújtani, attól függetlenül, hogy megérdemli-e vagy sem. Úgyhogy ő az apaság mítoszát építi a végtelenségig, a család mítoszát, és hát végül ugye kiderül, hogy mocsára épített, tehát már az alap sem volt jó, de hát ezzel nagyon nehezen tud szembesülni, és az évtizedek során minden egyes kisebb menekülési kísérletét úgy dönt, hogy inkább marad, és épp ezért, hogy tovább őrizhesse és dédelgethesse a saját álmait.
Hogyha a házra visszatérünk, mint szimbólumra, ugye épül egy gyönyörű ház egy hegy tetején, csodálatos környezetben, és hiányzik a tartóoszlopa, és megjönnek a repedések.
Ez a ház valóban ennek a házasságnak a szimbóluma, a körötte levő óriási dzsungelszerű kert, egy ilyen nagy árnyékos kert, ahol a liánok kúsznak az ég felé, senki nem gondozza a kertet, minden egyre inkább árnyékba borul. A főszereplő liának a neve is, mint a liánok, úgy fonja be a férjét és mindenkit, aki körülötte él, mint egy öntudatlanul is, meg tudatosan is. Sokféle módon lehet olvasni a könyvet.
Nem beszélve arról, hogy maga, ahogyan írod, az is ilyen. Időben ide-oda járunk, és így átfonja a sztorit, ez az időszál.
Nagyon jó volt, amikor végre rátaláltam arra a megoldásra, hogy én ezt hogyan fogom megírni ezt a történetet. Tehát ahogy a főszereplő Stark Gyuri elkezd a házának a pincében pakolni, és számolja föl az életüket, ugye akkor még nem lehet tudni, hogy miért pakol össze, csak kiselejtezi a pincét, vagy esetleg elköltöznek, és ezek alapján, hogy kezébe veszi a múlt tárgyait, sejlik fel az egész korábbi életük, mint egy időrendbe, majd eljutunk a harmadik rész végére oda, hogy valóban sikerül felszámolni az egész dzsungult a pincébe, és akkor tulajdonképpen így bekereteződik ez a történet, de a negyedik részben Stark Gyurival együtt az olvasó is rá eszmél, illetve megtudja, tudomására jut a valóság, és onnantól újra átkereteződik az egész történet, és minden teljesen más megvilágításba kerül. És aztán van még egy utolsó, egy ötödik rész, mint egy ilyen bombó, ami meg szintén ad egy újabb szempontot az egész történetnek, vagy akár az egész életünknek, arra, hogy mi a valóság, mi nem a valóság, vagy hogyan érzékelhetjük a valóságot.
Árnyékkert Rubin Eszter regényét a Jaffa kiadó jelentette meg.